A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. Visithargita.ro.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Egy meleg, egy hideg, így jellemezhetnénk a Marosvásárhelyi és Maros megyei magyar közösség helyzetét a közelmúltban. Hiszen a jó választási eredmények után egy olyan megaláztatás érte a megyeszékhely első számú választott vezetőjét, amely arculcsapásnak minősül a helyi, nem csupán magyar közösség számára is. Az országban kialakult helyzet pedig ébresztő kellene, hogy legyen a politikai elit számára. Mai meghívottam a Maros megyei tanács elnöke Péter Ferenc, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, elnök úr!
Köszönöm szépen a meghívást, én is jó napot kívánok önöknek, jó napot kívánok a kedves rádióhallgatóknak.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Természetesen beszélgetünk fejlesztésekről, beruházásokról is, de olyan események történtek a közelmúltban, elnök úr, amely mellett nem mehetünk el. Megengedhető az a 21. században, hogy feltételezések alapján egy megyeszékhely polgármesterét bilincsbe verve szállítsák a bíróságra?
Hát amint láttuk, megtörtént, tehát ez egy valós történet, nem egy tévéműsorban láttuk, hanem ez egy valós történet. Mondhatom azt, hogy sajnos meg, tehát nem lehet sosem beleszólni az igazságszolgáltató szervek munkáiba. Ők ezt feltételezték, és eljártak ennek alapján, még akkor is, hogyha valóban, ahogy említette, egy hideg zuhanyként ért azt hiszem mindenkit, senki sem számított arra, hogy először behívják tanuként, kihallgatják tanuként egy bizonyos vád alapján, és a következő alkalom, amikor behívják, akkor a kezébe nyújtják a 24 órás előzetes letartóztatási parancsot. Erre senki sem számított, ő sem, mi sem, tehát azt hiszem marosvásárhelyi lakosság, akik ugye nagy többségben megszavazták Sors Zoltánt a választásokon, senki sem számított arra. Akkor, hogyha vannak tévedések, én mindig ezt vallottam, hogy valakinek a munkájában lehetnek tévedések, mert senki sem tökéletes, akkor sem, ha polgármester, akkor sem, ha egy alkalmazott egy bizonyos cégnél. Hogyha vannak tévedések, akkor nem hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy hamar mediatizáljuk azt, hogy hogyan verünk bilincsbe valakit, és hogyan visszük el, mert számomra ez volt rettenetesen visszataszító, mikor láttam, hogy egy olyan embert, aki életében nem verekedett, vagy életében nem tett olyan dolgot, ami agresszióhoz vezetne, azt miért kellett bilincsbe szállítgatni. Tehát ez számomra egy kicsit visszataszító, és szerintem inkább ilyen elrettetésként próbálták bemutatni az egészet. Mi nem tehetünk mást, mint azt, hogy bízunk az igazságszolgáltató szervekben, és láthattuk, hogy a tegnapi tárgyaláson a bíróság már automatikusan szabadlábra helyezte, és szabadlábon védekezhet úgy, hogy közben végezheti a munkáját. Tehát ez egy nagyon pozitív dolog, és örvendek én is annak, hogy végül is a bíróság úgymond kiegyenlítette, én úgy értem, hogy azt a hibát, amit elkövettek azelőtt, és azért úgy zárójában meg kell említeni, hogy gyakorlatilag a 24 órás előzetesre bárkinek joga van. Tehát rendőrségnek, ügyészségnek, hogy bármilyen gyanú, hogyha fölmerül, ezt a 24 órás előzetest bárki kérheti és megkaphatja. Maga az eljárási móddal van gond, mert erre joga van, tehát ezt nem lehet megkérdőjelezni, hogy ezeknek a szerveknek joguk volt-e, vagy nem volt joguk. Természetesen, hogy joguk volt, mert azt mondják, hogy egy gyanú felmerül, akkor joga van 24 órára előzetesbe helyezni, de látjuk azt, hogy azért a bíróság, amikor meglátta ezeket a dokumentumokat, meglátta a vádiratot, akkor automatikusan szabadlábra helyezték, és szabadlábon védekezhet az ügy iránt. Itt, amit meg kell említeni, hogy azért ez egy hosszú folyamat lesz, mert a vádirat létezik, a vádirat azt ugyebár az, mikor elindul, azt végig kell vinni, úgyhogy sajnos rengeteg munka és rengeteg fejtörést fog még okozni. Nem mondjam azt, hogy költségeket is természetesen, mert ugye ide már kötelező módon ügyvédet kell fogadni, és nagyon komolyan ki kell állni, mert abban az esetben, hogyha nem tudja kellő módon védeni magát, akkor akár gondot is jelenthet. De én bízom az ő ártatlanságában, én bízom abban, hogy nem történtek olyan tévedések, amelyek bűnügyi szempontból gondot jelenthetnek, és tovább kell, hogy folytassa a munkáját, tovább kell, hogy vigye előre azt, amit bevállalt, mert azért ne felejtsük el, hogy ugye nemrég volt beiktatva polgármesterként, rengeteg feladat van az önkormányzat körül, a város körül, úgyhogy ezeket a munkákat kell végezni, menet közben pedig meg kell felelni természetesen ezeknek a kihívásoknak is, mint ez az igazságszolgáltatási eljárás.
Véletlen az, hogy éppen a kormánykoalíciós tárgyalások megkezdése után történt mindez, mindenütt azt láttuk, hogy az RMDSZ-es polgármester. Holott függetlenként nyert, mondanám.
Hát a politikában sosincsenek véletlenek, azt szoktam mondani, de ezt most nagyon nehéz, hogy véleményezzük, hogy miért pont most, és miért pont így. Általában megszokott mindennek lenni a magyarázata, de ezt menet közben fogjuk megkapni. Ezt annyira hirtelen történt, hogy erre most gyorsan nincsen válasz. Én gondolom, hogy erre menet közben úgy az ügy folyamán sok választ fogunk kapni, hogy miért pont most, és miért pont Marosvásárhelyt. Én még egyszer csak abban reménykedek, hogy rövid időn belül ennek az ügynek a végére lehet járni, és lehet folytatni azt a munkát, amit elkezdtünk.
Reméljük, hogy így lesz, mindettől függetlenül megalakult az új megyei önkormányzat. Mit remél az elkövetkező 4 évtől, elnök úr? Mert hogy azt tudjuk, hogy kiváltképpen a következő esztendő nem lesz könnyű, sem az önkormányzatoknak, sem a polgároknak. Miben reménykedik?
Hát elsősorban folytatjuk a munkát, mert ugye most már ez a 3. mandátum, rengeteg olyan pályázat, olyan fejlesztés van elkezdve, amit kötelező módon be kell fejezni. Erre kértem mindenkinek a támogatását, és véleményem szerint ez meg is lesz a megyei önkormányzatban, ez nem gond. Itt a nagy kérdés az, hogy lesz-e elegendő pénz, vagy nem lesz, lesz-e elegendő beruházásra szánt összeg, vagy nem lesz. Ez a következő kormánynak lesz a feladata, hogy azt a költségvetést összeállítsa, ami a következő évre érvényes lesz. Nagyon magasak lesznek különböző szolgáltatások, azt látjuk, hogy azért a szolgáltatások értéke az egyre magasabb lesz, és látjuk azt, hogy az energiahordozók se fognak csökkenni, véleményem szerint hamarabb növekedni, tehát egyre magasabb költségekkel fog kelleni számoljunk, ugyanígy egyre nagyobb jövedelemre is van szükség, és nagyon várjuk azt az elvet, aminek alapján az új kormány majd ki fogja dolgozni az országos költségvetést, hogy lássuk, hogy egyáltalán mire jut, vagy mire nem jut pénz. Egy óriási gond, amivel nem csak a megyei önkormányzat, hanem a helyi önkormányzatok, meg mindenki fog küszködni, az önrészek biztosítása. Tudjuk jól, hogy a különböző árak változtatásánál nagyon nagyot nőttek a beruházásoknak az értékei. Legtöbb beruházásunknál olyan is van, hogy 20-30%-ot növekedtek az értékek, és ezeket már nem lehet másból, csak önrészből, tehát a saját jövedelmedből tudod biztosítani, úgyhogy minden önkormányzatnak rengeteg olyan problémája lesz, hogy nem fogja tudni egyszerűen ezeket az önrészeket biztosítani. Én remélem azért, hogy erre a kormánynak is lesz rálátása, hogy most egy 100 millió lejes, 30 millió eurós pályázatnál, ha még szükség van egy 5 millió eurós, vagy 2-3 millió eurós önrészre, akkor azt valamilyen formában fogják biztosítani, de olyant is tudok, hogy több esetben önkormányzatok azt mondják, hogy te 9-10 projekten dolgozunk, kénytelen leszek kettőről lemondani, mert egyszerűen nem fogom tudni bírni sem alkalmazott körrel, tehát sem szakemberrel, sem pedig anyagilag nem fogom bírni ezeket az önrészeket. Tehát ez is benne lesz a pakliba. Én egyelőre nagyon bízom abban, hogy legalábbis a tegnapi bejelentés szerint, hogy az RMDSZ kormányon lesz. Ha a kormányon leszünk, még akkor is, ha csak az a 6,5%-kal nem mi vezetjük a kormányt, tehát azért ne felejtsük el, hogy nem lehet olyan elvárásunk, hogy a mi szájunk íze szerint fogják a kormányprogramot kialakítani, de én nagyon örvendek annak, hogyha úgy a szövetségi elnök úr, meg azok a szakembereink, akik eddig is különböző minisztériumokat vezettek, azért el tudják mondani a véleményüket, és talán tudják olyan irányba terelni ezeket a fontos döntéseket, mint például a költségvetés kidolgozása, hogy megfelelő legyen ahhoz, hogy ezeket a nagy beruházásokat, a nagy pályázatokat, a legfontosabb projekteket ki lehessen vitelezni, és be is lehessen fejezni.
Dolgoznak már a jövő évi költségvetés tervezeten? Mert hogy lesz egyszer állami költségvetés, bár a fontos irányelveket leszögezték már? Vagy tehát mertek rajta gondolkodni?
Pénzügyminisztérium szinten biztos, hogy igen.
De mert önök a megyei tanácsnál.
A megyei tanácsnál nincs, amin dolgozzunk, mert a megyei tanácsnál egyelőre csak azt tesszük, hogy bekérjük az igényeket az igazgatóságoktól, és a költségvetésről akkor tudunk tárgyalni leghamarabb, amikor látjuk a jövedelmi részt, az, hogy egyáltalán miből hány százalékot kapunk, és ennek alapján tudunk elindulni egyáltalán egy költségvetésen. Pillanatnyilag mindenki be kell, hogy nyújtsa az igényét, tehát minden egyes intézmény, miután benyújtotta az igényét, utána tudjuk majd elkezdeni ezeket a tárgyalásokat. Ugyanúgy kormány szinten is biztos, hogy pénzügyminisztériumi szinten keményen dolgoznak már a költségvetésen, viszont ez az új kormány feladata lesz, és nagyon fontos itt is az, hogy ugye rengeteget beszéltek arról, hogy esetleg akár áfa módosítás, vagy különböző adók illetékeknek a módosítása, tehát a jövedelmi források megszabásánál nagyon fontos az, hogy milyen lépéseket fog megtenni a következő kormány az év első szakaszában.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot!
Szép jó napot kívánok, üdvözlöm Vagy Agási urat, üdvözlöm Péter Ferenc megyei tanácselnök urat, és üdvözlöm a hallgatókat is. Én ne haragudjanak, de a felvezetőben én hallgattam, hogyha mit tetszettek mondani, mi történt a polgármester úrukkal, Marosvásárhely polgármester úr Szóz Zoltánnak, de az okát, az indokát, hogy miért történt az a brutális bilincsbeverés, stb. Egy szó se tetszettek szólni, akkor, hogyha lehetne, és nem akkor a nagy titok, akkor legyenek szívesek, ezt is várulják el nekünk, hallgatóknak, hogy végül is miért került erre a csúnya dologra a sor. Köszönöm szépen, meghallgatom a rádióba.
Köszönjük, de hát mi ezt nem tudhatjuk, hogy miért került bilincsbe.
Tehát a vádirat részleteit nem tudjuk, annyit tudunk, hogy házkutatást tartottak több helyen, otthon nála a várban, a kulturális igazgatóságnál, az irodába, és bizonyos értéktárgyakat vittek el, festményeket, műtárgyakat, és amint tudjuk, de hát konkrétan nem tudjuk a vádiratot, ugyebár nem ismerjük, ezeknek a város által megvásárolt műtárgyaknak a kérdése merült fel, de a konkrét dolgokat sajnos nem tudhatjuk, hogy miről van szó.
Igen, és akkor ilyenkor jön az, hogy találgatnak az emberek, hogy vajon mi lehet, és ebből csomó hamis információ.
De valóban, tehát ami a fontos, azt kell megjegyezni, ön valószínűleg Marosvásárhely, azt kell megjegyezni, hogy abban a pillanatban, amikor a bíró automatikusan szabadlábra helyezte, akkor én úgy fogalmaznék, hogy elég vékonyan van megfogalmazva ez a vádirat, mert ha bármilyen gyanú felmerült volna, hogy valóban történt visszaélés, akkor nem ez lett volna a döntés, vagy nem ebben a formában születik meg a döntés. Itt megvesztegetés a vád, de én legalábbis a hallottakból nem látom, hogy itt hol van a megvesztegetés. Itt inkább értelmezési kérdés lehet egyáltalán, mert megvesztegetés, tehát senki nem vette el senkitől semmit, csak vétózzák azt a módot, amilyen formában voltak megvásárolva bizonyos festmények, műkincsek a kulturális igazgatóságnak a város keretén belül.
Igen, és akkor még maradjunk egy pillanatra ennél a kérdésnél. Van két SMS is, aztán majd beszéljünk a beruházásokról is. Csongor írja, jó napot kívánok, elérték, amit akartak, nagyon is bilincsbe verve ezekkel a képekkel, sok örömet okoztak rengeteg embernek, ezt várták, akarták. A régi rezsim tagjai meg borozgatva szórakoztak a helyzeten. A hatását megtette, amit akartak. Tudom, hogy nem az ön mozgástere, de ezt az úriembert a DNA-tól nem lehet semmi úton, módon felelősségre vonni. Miután lejár és kiderül az igazság, mert még meg kéne éreztetni vele is, hogy előbb gondolkozunk és azután cselekedjünk. Tudom, ez részlet, de én ebbe kapaszkodnék, és igenis csinálnék egy precedenst, hogy feleljen a megalapozatlan tetteiért. Sok bölcsességet tisztelettel Csongor írja, és Ilona hasonlóképpen azt írja, megkérdezném a tisztelt meghívottat, hogy csak feltételezett vádak alapján bilincsben megalázott polgármester munkásságára a továbbiakban milyen következményekkel járhat a lejárató procedúra?
Hát elsősorban csak gyorsan annyit mondhatok, hogy mindig kötelező módon meg kell bíznunk az igazságszolgáltató szervek döntéseiben. Nekünk sajnos nincs jogunk, és nincs is törvényes keret arra, hogy bárki is feleljen a tetteiért, akkor sem, hogyha esetleg végül kiderül, és nagyon sok ilyen eset volt, ez nagyon sokat volt tárgyalva parlamenti szinten is, meg mindenhol, hogy olyan emberek voltak, akik több hónapot lehúztak letartóztatva, és végül kiderült, hogy ártatlanok, és nem történt senkivel semmi. Ez egy olyan joghézag, amit egyelőre nem sikerült megoldani senkinek, hogy nem lehet felelősségre vonni azokat a bűnüldöző szerveket, akik vádat emelnek valaki ellen. Ennek a szerepéről erre nem szeretnék vitát nyitani, mert erről mondom, hogy sokat már évek óta vita van. Ez a helyzet, tehát kénytelenek vagyunk ezt elfogadni. Az ő munkásságára természetesen véleményem szerint lehet hatással, mert azért bármennyire erős embernek ismerem Sós Zoltán polgármestert, és nem az az ember, aki megijed az árnyékától, attól függetlenül egész biztos, hogy van egy bizonyos hatással az emberre akkor, amikor megbilincselnek, s úgy visznek el, akár ártatlanként érzed magad, akár nem. Én bízom abban, hogy ezt rövid időn belül át tudja hídalni, és tovább neki fog állni dolgozni. Az biztos, hogy hatással kell legyen minden emberre, mert minden ember ugye be van érzés, és egész biztos, hogy rossz befolyással is van egy ilyen eset bárkin, főleg egy vezető emberen, akinek azért meg kell legyen az az ereje, és meg kell legyen az iránta levő tisztelet. Nem jó az ilyesmi, de hát egyelőre bízunk abba, hogy Sós Zoltán hamar ezt áthidalja, és ugyanúgy 100%-os bedobással fog tovább dolgozni.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Itt Nyárád Gáspárváró János Móni.
Jó napot!
Én is egyetértek az előbbi úriembernek a kérdésével. Sajnos az egészségügyi állapotom én részemről olyan állapotban vagyok, hogy korlátozva van a járási képességem, ebből kifolyólag állandó jelleggel hallgatom a Marosvásárhelyi rádiót, és nézem a különböző adókat. De én is amellett állok, hogy ilyen embert hurcolni olyan állapotban, mint amit mutattak, mert az egyik adón, amelyet mondták, azt mondták, hogy különböző tenőpénzt fogadott el, és azért vitték el. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hallgatom a választ.
Igen, viszont hallásra.
Azt, hogy mit mondtak az adókon, ugye ezt mindenkinek a saját dolga, tehát ezt sajnos nem tudjuk ezt se befolyásolni, hogy különböző adókon ki és mit mond. A vád valóban ez volt, hogy megvesztegetés, és én, amit tudok az egész ügyről, legalábbis ami megjelent a hivatalos oldalakon, az az volt, hogy igenis ennek az elfogadása. Én, amit tudok személyesen, annyit tudok, hogy ez egy értelmezési kérdés, ami támadva van ezeknek a tárgyaknak a megvásárlási módja, de semmiféleképpen nem arról van szó, hogy valakit tetten értek, hogy meg lett vesztegetve, vagy kenőpénzt kapott, hanem maga ezeknek a beszerzésének a módja, és ezek az eljárások vannak ebben a pillanatban megkérdőjelezve, de várjuk, hogy az igazságszolgáltatás majd mondja ki a végső ítéletet. Én abba bízom, hogyha ilyen gyorsan szabadlábra helyezték, akkor nagyon gyorsan ennek az ügynek a végére is lehet járni.
Igen, és akkor ne görgessük tovább ezt a lavinát, hanem foglalkozunk, elnök úr, azokkal az ügyekkel, amelyek befolyásolják mindennapi életünket, és nyilván ez is befolyásolja. Azt írja András, jó napot kívánok, egy fontos kérdésre kérném válaszát. Az Alsó-Bőlkényi híd mikortól lesz járható a teherforgalomnak, szükséges lenne a környék fuvarozóinak? Üdv, András.
Így igaz, köszönöm a kérdést. Ahogy készen lesz, biztos abban a pillanatban, viszont az, hogy most olyan munkálatok folynak, ami elsősorban időjárás függő is, ez, tehát a hídnak az átadása az jövő év közepe, tehát nem most, de mivel ugye a hídat csak úgy lehetett teljesen felújítani, hogy az egyik fele meg a másik fele van lezárva, ezért a nagy teherforgalmat kénytelenek voltunk átirányítani. Nincs mit tegyünk, mert azok a, főleg itt én gondolom, hogy ugye a legtöbb teherszállító az pontosan a régeni fafeldolgozó üzemhez járó fa szállító, röngszállító autó. Ezek az autók hatalmas terhet hordoznak magukkal, tehát ezek ilyen 50-60 tonna terült, plusz még az autónak az önsúlya. Tehát ilyen teherrel nem vállalta senki, hogy engedélyt adjon az átépítésre, úgyhogy kénytelenek vagyunk megvárni, de elég jól haladnak. Én most nem voltam, vagy két héttel ezelőtt voltam arrafele, hogy látom, dolgoznak, és elég jól haladnak. Én bízom abban, hogy abban a pillanatban, hogyha át lehet haladni, akkor automatikusan fel lesz szabadítva ez a korlát. Nem tudok most pontos dátumot mondani, de én nagyon remélem, hogy nagyon rövid időn belül ez megszületik, hogy fel legyen szabadítva. Még akkor is, hogyha a híd nem lesz átadva, mert azért ezt úgy szoktuk, hogy abban a pillanatban, amikor járható a híd, azért a forgalmat ráengedjük, még akkor is, hogyha végleges átadás nincsen meg. Tehát az természetes, hogy engedjük, hogy az emberek járjanak rajta abban a pillanatban, hogyha már a forgalomnak megfelel.
Igen, és hogyha már hídakról beszélünk, a Nyárádszent Lászlói híddal...
Ugyanez történik, tehát forgalom alá van helyezve, és még vannak bizonyos ilyen partvédelmi munkálatok, amit körülötte meg kell tenni, de most már mennyi, két hete, körülbelül 2-3 hete, hogy rá van engedve a forgalom, úgyhogy nem kell most már kerülőúton menni, hanem lehet a hidat használni.
A hótalanításra van-e szerződésük, hiszen van. Sok olyan megyei út van, amely akár hova is lehet.
Van, hát volt is már, és lesz. Na, reménykedünk mindig így, nem csak szülőként, hanem úgy, én is nagyon szeretem a telet, és azért visszaemlékszem, én még a gyerekkoromban.
Csak nem ezt a fajta telet,
igen, a gyerekkoromban, hogy amikor úgy tudtuk, hogy legalábbis Szovátán november közepén leesett a hó, és az március elejéig vagy közepéig az hó volt, és a jó recsegő, ropogós, mínusz 20 fokos hidegek, amikor ránk fagyott a nadrág szánkózás közben. Én még emlékszem, sajnos a mai gyerekek erre nem nagyon tudnak már emlékezni, mert nem volt lehetőségük ezeket megírni. Én nagyon szeretem a telet, és azt mondom, hogy a tél az úgy szép, hogy legyen hó. Legalább most karácsonykor, szilveszterkor jó lenne, hogy fehér legyen a táj, de ez ugyebár szerencsére nem tőlünk függ, de attól függetlenül, ha hó van, az nem biztos, hogy csak akkor kell ugyebár útkarbantartást csinálni, ha hó van, mert sőt, még veszélyesebbek ezek az ónos esők, meg még veszélyesebbek ezek az ingadozó hőmérsékletek, hogy lemegy mínusz 4-3-4 fokra, fölemelkedik pluszra, olvad, fagy, ezek még kellemetlenebbek az autós forgalom számára. Én amióta elnök vagyok, ezt mindig ezt bevezettük, hogy 4 éves keretszerződéseket ejtünk meg, tehát kötünk meg a cégekkel. Ezek a 4 éves szerződések akár a hótalanításra, akár a karbantartásra azért fontosak, hogy minden évben nem kerülünk bele abba a licitálási folyamatba, amit lehet megóvnak, lehet, hogy későn lesz meg. Tehát mi is ebben az évben már az év elején, attól függetlenül, hogy még nem tudtuk ugye a választások eredményét, de ezt a rendszert bevezetve így megyünk tovább is, hogy megkötöttük a 4 éves keretszerződéseket, most pedig csak a mellékleteket, a szerződés mellékleteket kötöttük meg november közepén, és kaptuk az indítási parancsot, úgyhogy minden egyes zónának, mert ugye fel van osztva több zónára a megye, minden egyes zónának megvan a cége, aki kötelező módon kell figyelje. Ezt a mi alkalmazottaink a tahográfokon keresztül látják, és van egy számítógépes rendszer, egy elektronikus rendszer, amin keresztül mindenki látja azt, hogy mikor mozognak az autók az utakon, és ezt így próbáljuk követni, és így próbáljuk természetesen úgy karbantartani az utakat, hogy járhatóak legyenek. Azt is kell viszont tudni, hogy azt a megyei utakra is megvan egy bizonyos sómennyiség, ami maximum 15% lehet a sóderben, tehát ez aránylag egy alacsonyabb, mint az országutakon, ez a megengedett mennyiség, hogy gyakran hallom, hogy hát de nem fekete az aszfalt, hát nem fekete az aszfalt, mert annak azért időnek kell eltelni. A fontos az, hogy végigmenjenek, és a havat letakarítsák róla, megszórják a szóróanyaggal, és a következő pár órán belül, akkor, ahogy elkezdenek járni az autók rajta, és még jobban széthordják ezt a sós sódert, akkor természetesen, hogy leolvad. Tehát voltak és vannak gondok, erre próbálunk odafigyelni, hogy nem egy formán havazik, mert ha azt vesszük, hogy hegyvidéken vagy magasabb helyeken másképp havazik, nem mindegy, hogy Marosvásárhely környékbeli megyei utakról van szó, vagy a Szováta, vagy a Görgényvölgyi, vagy akár a Marosvölgyi megyei utakról van szó, nem mindegy, hogy tengerszint fölött az egyik 6-700 méteren van, vagy a másik csak 2-300 méteren van, ezért mindig felhívom a figyelmét a kollégáknak is, hogy ezt figyeljék, hogy valahogy úgy tegyék meg, hogy ne ott kezdjenek el sózni, ahol, vagy sóderezni, ahol még nedves az aszfalt, hanem inkább a másik oldalból próbálják elkezdeni, mert nagyon gyakran előfordul, látva, hogy járunk az utakon, hogy egyik helyen még hófehér, másik helyen pedig teljesen fekete, mert ilyen az időjárás is, ilyenek a földrajzi adottságok.
Igen, láttuk, hogy a száraz aszfaltra is szórják időnként, nyilván, hogy haladnak egy bizonyos irányba. Anna írja Marosvásárhelyről, mikor aszfaltozzák a Kisgörgény-Székelycsoga közötti utat, az egy községi út.
Községi út, igen, tervek készül, tehát folyamatban van. Most, hogy azt ígérjem, hogy a jövő év elején, vagy mikor, tehát folyamatban vannak a dokumentumok, a megvalósíthatósági tanulmány készen van, úgy tudom, most a tervezésen dolgoznak, amit nem tudok pontosan, mert rengeteg ilyen projektünk van, tehát legalább 30-40 ilyen projektünk van, hogy már átletvéve a kivitelezési terv, és elindult a licitálási folyamat, vagy még a kivitelezés folyamat.
Ezek milyen pénzből valósulnak meg?
Ez saját költségvetésből. Saját költségvetésből. Sajnos kevés, nagyon kevés pályázati pénz van, akár kormányprogramokban, akár Európai Uniós programokba. Itt két fontos elem van, azért ezt is csak úgy megemlítem, ugye ez az elmúlt időszaknak a munkája, és ezt kell folytatni, hogy a Salini programból, ami ugye egy nagy kormányprogram volt, az a Szent Király Bánd útszakasz lesz felújítva. Ott is most kell leadják a végleges kivitelezési tervet, és indul a versenytárgyalás a munkálatokra. A másik a Szováta-Ernye szakasz, ahol ott is a szerződés most lett aláírva, és ott is folyamatban van a kiírás, tehát a feladatfüzet a versenytárgyalásra, hogy ott is hamarosan meg lesz a kiírás, de az, ami külső forrásból van, az gyakorlatilag az Ernye Szováta, a Szentkirály Bánd, és egy szakasza az Nyárátő Ákos falva szakasznak. A többit az saját forrásból próbáljuk, minél többet természetesen minden évben, de ez költségvetés függő is.
Mi lesz a Nyárátő Ákos falva megyei útszakasznak? A sorsa most már 2 éven belül elméletileg lesz autópálya párhuzamosan azzal a szakasz.
Ha elméletileg lesz, de attól függetlenül véleményem szerint oda kell figyeljünk erre az útszakaszra, ne felejtsük el, hogy ott vannak ezek a nagyközségek. Tehát Ákosfalva, Karácsonyfalva és Dózsa-György község. Minden község a Nyárád mentén ugye rengeteg hozzátartozó faluval rendelkezik, úgy Karácsonyfalva is, úgy Dózsa-György is, úgy Ákosfalva is. Tehát akkor is, ha meg lesz az autópálya, és nem lesz meg ez a hatalmas nagy átutazó forgalom, és főleg teherforgalom, ettől függetlenül azért ott hogy nem, de ott beszélünk egy több mint 10 000 lakósról, akik ott laknak, plusz emellett egész biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fogják használni ezt az útszakaszt, még akkor is, hogyha készen lesz az autópálya. Ugyanúgy láthatjuk, hogyha jóval csökkent a forgalom, például a Nyárátő, Marosludas, Szentpál, Marosludas országúton, de azért autót ér, tehát nem szűnt meg a forgalom, mert azért azok a gazdasági egységek, akik ezen a területen vannak, meg azok a lakók, akik ezen a területen laknak, azért mind használják úgy az országútat, meg úgy fogják használni a megyei utat. Csak annyi, hogy nem fog kelleni, úgymond ilyen prioritásként kezelni ezt az utat, de attól függetlenül itt be van téve az első szakasz, tehát az autópályáról való leszállás, és a Szálini programból amennyi összegünk megmaradt, azt betettük, hogy az első néhány kilométert és a hidakat azt javítsuk fel belőle, és a lehetőségek arányába pedig ugyanúgy szeretnénk folytatni, és szeretnénk tovább ezt az utat feljavítani.
Elnök úr, melyek azok a munkálatok, amelyek prioritást élveznek a következő évben a megyei önkormányzat számára?
Mennyi időnk van?
Szűk 5 perc, inkább 4.
Azért kérdem, mert rengeteg van. Tehát kezdjem úgy, hogy a repülőtéren 90%-ba készen van ugye az új utasfogadónak az építése, úgyhogy azt kell befejezni most már, és nagyon remélem, hogy az sikerül is nagyon hamarosan. Ugyanúgy nagyon fontos ugye az egészségügyi rendszer, ahol rengeteg projektünk van. Egyesek úgy állnak, hogy már heteken belül be lehet fejezni, másokat csak most kezdünk el, de ott folyamatosan projektre van téve, úgyhogy ott most már inkább az a gondunk, hogy kivel vitelezzük ki, meg ki lesz az, aki ezeket a munkálatokat levezeti, de csak gyorsan ugye elmondanám, ez az oxigén ellátó központtal való munkálatok, ami a Marinescu utca 1 szám alatt, ahol az urológia is van, ott ez márciusra készen kell legyen, ez 2 fázisban egy elég nagy projekt volt, ott most már minden egyes ágyhoz külön oxigén vezeték megy, ugyanakkor teljesen biztonságosá van téve az épület, hogy bármilyen szivárgás, vagy láthattuk ugye a Covid ideje alatt, hogy milyen robbanások vagy tűzvészek voltak, tehát teljesen biztonságosá van téve, emellett pedig egy teljesen független rendszer, tehát egy oxigéngyár, ahogy fogalmazunk, működik, ami nem függ össze a beszállítótól, hogy hozza az oxigént, vagy nem hozza, mert saját magának előállítja. Ugyanakkor nem csak az oxigénről van szó, hanem a központ ellátja a műtőket, meg ellátja az egész kórházat olyan egészségügyi folyadékokkal, amelyek szükségesek különböző terápiáknál, vagy a műtéteknél. Tehát ez ami gyorsan megtörtént, ugyanakkor a nozokomiális fertőzések megelőzésére nyert pályázat is munkálatban van, tehát ezt is jövő évben be kell fejezni. Szintén fontos, hogy az utolsó fázisában van a tüdőklinikának a munkálatainak az elkezdése, tehát ott is a kivitelezési terven dolgoznak, de ott most már hetek kérdése, hogy befejezik a kivitelezési tervet, és el lehet indítani a versenytárgyalást a kivitelező céget megkeresve, hogy fogjunk neki a teljes átépítésnek, ott az teljes átépítés, tehát úgymond ott csak a falak maradnak meg. Ugyanígy a kettes poliklinikánál is befejeztük majdnem, tehát ott is még simítások vannak a kettes poliklinikának a felújítását, de szintén a kettes poliklinika keretén belül működő laboratórium, a patológiai laboratóriumra nyertünk egy nagy pályázatot, ami teljesen más szintre helyezi ennek a laboratóriumnak, ennek a patológiai laboratóriumnak a munkáját, amikor sokkal pontosabb, sokkal gyorsabb diagnózisok felállítását lehet elérni, ezzel könnyítve ugye a gyógyulási módozatot. Tehát az is egy nagyon fontos projekt, és itt tudjuk csak úgy zárójelbe teszem, hogy mit is jelent azoknak a hallgatóknak, akiknek esetleg ez a patológia, ez nem mond semmit. Tehát tudjuk azt, hogy minden egyes olyan rákos esetet, amit bevisznek, és pontosan a betegség típusát, meg a kezelési módját be kell állítani, azt elsősorban a patológiai laborba ellenőrzik, és nagyon fontos az, hogy mennyi idő alatt és mennyire biztosan, pontosan tudják beállítani azt a diagnózist, amit utána majd a beteg be kell, hogy vagyis a kezelés be kell, hogy tartsa. Emellett lépjünk tovább egy újabb projekttel, amit most szeretnénk leadni. Az ortopédiai klinika mögött ugye volt egy magánkórház, a Galénusz, amire készítettünk egy új tervet, és ezt most szeretnénk leadni a napokba, hogy teljesen szeretnék átépíteni, bővíteni, és egy új rendszert ott kiépíteni. Szintén fontos, hogy várjuk a következő kormányt, ugye itt a Marinescu utca 1 számról beszéltünk, ahol ugye ott több részleg is van, köztük az urológia, amit a legjobban ismernek az emberek. Annak az új részének, az új szárnyának a növelése két szinttel, és a teljes felújítása, ami a le van adva és jóvá van hagyva a kormány szinten, várjuk azt, hogy valamilyen fejlesztési programba bekerüljön. Ez ugyanaz a típus, mint a tüdőklinikának a tervei. Szintén gyorsan kell lépjünk a Hunyad utcába levő épületünknek a teljes felújítását, mert oda akarjuk átköltöztetni a tüdőklinikát abban az időszakban, amikor az hozzávetőleg két évet, amíg a tüdőklinika javítás alatt lesz. Emellett a különböző radioterápiás gépek beszerzése, szintén van egy nagyobb pályázatunk, amit az onkológiai klinikának nyertünk meg, és ott azt jelenti, hogy szintén modern és új berendezések a rákkezelésbe, a különböző daganatos betegségek kezelésére. Tehát több tucat olyan pályázat van az egészségügyi rendszerbe, orvosi berendezések beszerzése, épületfelújítás, tehát rengeteg ilyen pályázat van. Emellett tovább lépnék, ugye ott vannak az energetikai felújítások, a úgymond parkhotelnek a teljes felújítása, a múzeumnak a teljes felújítása, az egyik inkluzív iskolának a teljes felújítása. Tehát ha összerakom azt, hogy hány igazgatóság van, szintén nagyon fontos, hogy elkészítettük most a tervét a volt városházának, vagy a mostani megyeházának a teljes külső felújításáról, tehát ugyanúgy, ahogy a kultúrpalotát felújítottuk, szeretnénk ezt is minél hamarabb felújítani. A Szociális és Gyerekjogvédelmi Igazgatóságnál több épületet vásároltunk meg Nyárád Remetén, Marosludason, amit át kell alakítsunk olyan intézmények ki, ahol be tudják fogadni a rászorulókat, azok, akiket általában szellemi rokkantakat, akiket kezelni kell, mivel az új törvények szerint szét kell osszuk azokat a nagy egységeket, ahol több mint 50 személy van. Tehát munka van bőven, sorolhatnám ezt még, azért kérdeztem, hogy hány percünk van, már de közeledünk, rég túlmentünk, már is befejeztem, munka van bőven, adja a Jóisten, hogy legyen erőnk hozzá, és megfelelő mennyiségű szakemberünk, hogy tudjuk ezeket a pályázatokat, ezeket a munkákat mind befejezni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Maros megyei tanács elnöke Péter Ferenc volt. Elnök úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésre.
Én köszönöm a lehetőséget, mindenkinek nagyon szép napot kívánok és jó egészséget.